Buddha și Anus Berse. Imádság Szent Lélekért. Zúgó szél, mennyei vihar, jöjj a lélek lángjaival. Isteni erő van te nálad, tégy vele most szép, nagy csodákat. Erőddel a szíveken zúgj át, és szellőztesd ki minden zugát, szellőztesd ki országot, népet, az egész nagy föld kerekséget. Söpörd el a bűnt, a gyanakvást, és tedd, hogy végre szeressük egymást. Hiába pénz, ravasság, fegyver, csak nyomorult marad az ember. Rajtunk hatalmat te vehetsz, újjá, tisztává, csak te tehetsz. Bevetheted a szíveket égi maggal, hogy szeretet, igazság, szép virága illatozzon szét a világba. A föld ne gyilkos atombomba dühére, de szent viharodra rendüljön boldog félelemmel. Te légy mennyei mentő fegyver, földrengés, mely nem ront, de épít. Vihar, mely alkot és épít. Tűz, mely tisztít, ápol és éltet embert, családot, földet és népet. Hiába pénz, ravasság, fegyver, csak nyomorult marad az ember. Milliók kérnek, mert belátják, hogy nem segít más, csak az imádság, a könyörgés. Jöjj, szent vihar, ég tisztító lángjaival, söpörd el a bűnt, a gyanakvást, és add, hogy végre szeressük egymást. És mint a táj, ha eláll a zápor, ragyogjon föl a föld orcája a béke tiszta sugarától. Amen.
Köszönjük szépen, Mihály bácsi. Krisztusnak az egyháza, hogyha csak egy emberi szervezetként működik, és úgymond a törvényeket megtartja, akár az új szövetségi törvényeket, amiket létrehoztunk magunknak, amiket elképzeltünk, és ez szerint élünk, hogyha csak így él, emberi módon, akkor igazán nem tud segítséget adni ennek a világnak. Nem tudom, hogy tapasztaltátok-e azt, amikor valaki segítségre szorult, de nem tudtatok segíteni. Éreztétek, hogy kellene segíteni, és itt nyilván legelőször akkor tapasztaljuk, amikor valami nagy anyagi segítséget kell, és nem tudunk. De most nem is erre gondolok, hanem arra, amikor látjuk, hogy a lelkében megfáradva, vagy kétségbe esetten ott van valaki, és nem tudunk segíteni. Mert nem tudunk mit tenni. És azt mondanám, hogy az egyház, hogyha nincs Isten lelke ott, és nem úgy van benne Isten lelke, hogy ebben a versben is hallottuk, akkor nem tud segíteni. A legjobb jó szándékkal is itt vagyunk ebben a világban, de nem lesz semmilyen változás, hiszen csak emberek vagyunk. És hogyha ezen gondolkozom, hogy mit is üzen nekünk ma ez az ünnep, akkor azt mondanám, hogy azt üzeni, hogy csak a Szentlélekkel megtelt, teljes, Szentlélekkel teljes egyház az, amelyik valódi segítséget tud adni ennek a világnak. Hogyha ez nincs, hogyha ezt nem éljük igazán, akkor csak itt vagyunk, és az emberek időnként jönnek, és tesznek egy próbát, de aztán látják, hogy ez sem segített rajtuk. De hogyha ott van Istennek a lelke az életünkben, és az egyházunkban, Krisztus egyházában, akkor viszont valódi segítséget tudunk adni. Kérlek benneteket, hogy nyissuk ki most a Bibliánkat Lukács evangéliumánál, és a 11. rész 5. versétől fogom olvasni Isten igéjét, egészen a 13. versig, és kérlek benneteket, hogy álljunk föl, így hallgassuk az Úr iránti és az ő igéje iránti tiszteletből. Tehát Lukács evangéliuma, ez az Új Szövetség 82. oldalán található, 11. rész, 5. versétől fogom olvasni Isten igéjét. Azután így szólt hozzájuk, ki az közületek, akinek van egy barátja, és elmegy hozzá éjfélkor, és ezt mondja neki. Barátom, adj nekem kölcsön 3 kenyeret, mert útról érkezett egy barátom, és nincs mit elébe tegyek. És az így válaszolna belülről. Ne zaklass engem, az ajtó már be van zárva, és velem együtt gyermekeim is ágyban vannak. Nem kelhetek fel, hogy adjak neked. Mondom nektek, ha nem is kelne fel, és nem is adna neki azért, mert barátja, tolakodása miatt fel fog kelni, és megadja neki, amire szüksége van. Én is azt mondom nektek, kérjetek, és adatik. Keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert mindaz, aki kér, kap. Aki keres, talál, és aki zörget, annak megnyittatik. Melyik apa az közületek, aki fiának kígyót ad, amikor az halat kér tőle? Vagy amikor tojást kér, skorpiót ad neki? Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Úr Jézus, hálát adunk a te igédért, és megvalljuk, hogy hisszük, hogy a te igéd igazság, és a te igédre akarjuk alapozni a mi életünket, és kérünk most téged, hogy szólj hozzánk. Szeretnénk valóságosan megnyitni a szívünket. Szeretnénk, Uram, nem vallásos módon hallgatni, hanem teljesen nyitott szívvel, téged keresve. Urunk, kérlek, hogy szólj hozzánk, és elevenítsél meg bennünket. Ámen. Ámen. Foglaljatok helyet. Sokszor van, amikor világi dolgokban Istentől várjuk a választ, vagy a megoldást. A világi dolgokat úgy értem, hogy inkább úgy mondanám, hogy fizikális dolgokban, amikben nem ilyen megoldásra van szükség. Például, hogy mire gondolok, mondjuk tanulás. Valaki járt valahova egy iskolába, és úgy vágyik arra, hogy hát Isten valahogy őt úgymond megáldja, átvigye ezeken a dolgokon, és hát kevésbé jut eszébe, hogy hát keményen kellene tanulni. Úgy mondom, ez egy fizikai, világi dolog, a jó értelemben, és az a megoldás, hogy tanulunk. Nyilván Isten megállhatja a mi vizsgánkat, a mi életünket, de nem az a megoldás, hogy erősen imádkozunk, és majd akkor sikerülni fog ez a vizsga. Vagy lehet ilyen a munka is, hogy vágyakozunk arra, hogy Isten adjon valami olyan munkát, amiben nem kell küzdeni, nem kell megizzadni, nem kell dolgozni, hanem vágyunk arra, hogy valami olyasmi történjen, amit az Úr valami csodát tesz ezen a területen. Adhat csodát, de alapvetően azt mondhatjuk, hogy Isten igéje azt mondja nekünk, hogy keményen, sokszor izzadsággal nehezen kell dolgoznunk, és ez a világnak a rendje. Vagy ilyen lehet a lemondás valamiről, amikor azt gondoljuk, hogy Isten hát csak meg tudja nekünk adni az ő áldásait, anélkül is, hogy bizonyos dolgokról lemondunk. Mert hát mégis ő Isten, hát tegyen csodát. Pedig Isten igéje azt mondja nekünk, hogy bizonyos dolgokról le kell mondanunk. Ez a megoldás. Ez egy egyszerű, nem mondhatnám, hogy túl szellemi megoldás, de ez a megoldás. Lehet, hogy furcsa, de ide sorolom a megtérést is. Éppen a Prokriszt csoportban legutóbb kőszegen arról beszélgettünk, hogy a hitrejutás, újjászületés, Szentlélekkel való betöltekezés, megtérés, bemerítkezés, ezek a dolgok milyen összefüggésben vannak egymással, és bizony ezek között vannak olyan dolgok, amiket az Isten végez, ilyen a hitrejutás, az újjászületés és a lélek ajándékainak a megkapása, de vannak olyan dolgok is, amit nekünk kell dönteni. Ilyen például a megtérés, a bemerítkezés vagy a gyülekezethez tartozás. Ezektől várhatjuk, hogy majd Isten valahogy ezt helyettünk megoldja, de vannak pontok az életünkben, amikor döntenünk kell, amikor nekünk kell dönteni. Szóval vannak olyan dolgok, amik Istentől várjuk a megoldást, pedig ő mondta, hogy ezt nekünk kell megoldanunk és döntenünk. Viszont sokszor ezzel ellentétben szellemi dolgokat pedig világi módon akarunk megoldani. Hát ilyen az ember, hogy valahogy mindent fordítva szeretnénk csinálni. Főleg, hogyha iskolába tanít valaki, akkor tudja, hogy a gyerekek is mindig úgy vannak, hogyha szeretnénk tőlük elérni valamit, akkor, hogyha azt mondom nekik, amit csináljanak, azt nehezen fogják, de ha esetleg megtiltom nekik azt, akkor lehet, hogy azt fogják csinálni helyette, mert valahol ilyenek vagyunk. Szóval a szellemi dolgokat világi módon szeretnénk megoldani. Ilyen például a szolgálat. Hogy szolgálunk Istennek, csinálunk dolgokat, és valahogy úgy érezzük, hogy könnyebb hát megcsinálni csak úgy emberileg, és tenni ezt a dolgot. És aztán furcsa, hogy nem látjuk az eredményét. Vagy ilyen a békesség, amire annyira vágyakozunk, és próbáljuk valahogy magunknak megmagyarázni, hogy hogyan is juthatnánk békességre, valahogy próbáljuk elhessegetni azokat a dolgokat, amik zavarnak bennünket, és igazi békére jutni, pedig ezt csak Isten adhatja meg nekünk. Szóval sok-sok ilyen dolog lehet az életünkben, amit úgy próbálunk, hogy világi módon megoldani, pedig nem lehet. És azt hiszem, pünkösd, az pontosan erről szól, hogy arra figyelmeztet bennünket Isten, hogy Isten lelke nélkül bizonyos dolgokat nem fogsz tudni az életedben megoldani. Nem lesz változás. Lehetsz a legkitartóbb, a legerőteljesebb ember, a legerősebb ember, akkor sem fogod tudni. Itt van Jézusnak ez a története, amikor azzal kapcsolatban, hogy bátorít minket, hogy kérjük szent lelket, elmond egy példát. Így olvassuk, hogy azután így szólt hozzájuk, ki az közületek, akinek van egy barátja, és elmegy hozzá éjfélkor, és ezt mondja neki, barátom, adj nekem kölcsön 3 kenyeret, mert az útról érkezett egy barátom, és nincs mit elébe tegyek. És az így válaszolna belülről, ne zaklass engem, az ajtó már be van zárva, és velem együtt gyermekeim is ágyban vannak. Akkoriban volt egy olyan szabály, vagy azt mondom, hogy egy nagyon erős szokás, hogy ha jött egy vendég éjszaka, vagy bármikor, akkor vendégül kellett látni. Ez egy természetes dolog volt. Sőt, nem csak, hogy vendégül kellett látni, hanem a lehető legtöbbet, tehát még úgymond többet kellett neki akkor adni, mint amit egyáltalán mi akkor elfogyasztunk. Úgymond nyitva kellett, hogy legyen az ajtónk. Ez egy, úgy is mondhatnánk, hogy egy szent kötelesség volt. A vendég szeretetnek egy szent kötelessége volt. Akkoriban ez normális volt. Ha ezt valaki nem tette meg, akkor úgymond Isten ellen vétkezett. Ezért volt az, hogy ez az ember, amikor így mond bajba került, hát rögtön valami segítséghez folyamodott. Mondhatnánk, hogy szent kötelesség volt, és bármikor meg kellett ezt tenni. Sokszor volt abban az időben, hogy napközben nem annyira utaztak, mert akkor annyira meleg volt, és még az esti órákat használták ki, és úgy látszik, hogy ebben a történetben valaki egy, hát nem igazán kívánatos időpontban, úgy olvassuk, hogy éjfélkor jutott oda a barátjához, és zörgetett. Aztán az is egy jellemző volt abban az időszakban, hogy kenyeret csak annyit sütöttek, amennyi aznapra elég volt. Ugyanis másnapra már megposhat, tönkrement, igazából olyan volt az a kenyér, hogy nem lehetett használni. És ezért fordulhatott valószínűleg elő, hogy hát ennek az embernek már egyetlen egy darab kenyere sem maradt, nem maradt semmi, amit oda tudott volna adni. És ebben a helyzetben megérkezik a barátja, és ott van benne, hogy szeretne neki segíteni, szeretné betölteni azt az Istentől vett szerepet és szükséget, amit neki adott, de nem tudta. Azt mondja, hogy nincs mit elébe tegyek. Azt mondja, nincs mit elébe tegyek. És ezért nem úgy oldotta meg ezt a problémát itt az ember, hogy azt mondta, hogy hát nincs mit, fordulj máshova, hanem teljesen egyértelmű volt neki, hogy ez neki kell megoldani ezt a feladatot, hogy ő neki kell oda menni, és utána bekopogtatott a barátjához, és azt mondta, hogy adj nekem 3 kenyeret. És erre így válaszolt, mondjuk a példázatban, hogy ne zaklass engem, az ajtó már be van zárva, és velem együtt gyermekeim is ágyban vannak, nem kelhetek fel, hogy adjak neked. Csak annyit hozzá, hogy akkoriban azért másképpen aludtak az emberek, tehát nagyjából egy átlag családnak egy szobája volt, egyetlen egy ágy volt, és ott aludt mindenki. és úgymond, hogyha valaki ott fölkelt és kimászott, akkor az egész család fölébredt. Tehát sokkal bonyolultabb volt ezt megtenni, mint mondjuk a mai világban tennénk, hogy esetleg beengedem, és közben mindenki alszik. És azt mondja itt Jézus, hogyha ez az ember nem is kelne fel azért, hogy adjon neki, bizony a tolakodása miatt fel fog kelni, és megadja neki, amire szüksége van. És mindezt a példázatot arra mondja el Jézus, hogy hát időnként lehet, hogy mi is hasonló helyzetbe kerülhetünk. És azt mondja, hogy én is azt mondom nektek, kérjetek és adatik, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak megnyittatik. Melyik apa az közületek, aki fiának kígyót ad, amikor az halat kér tőle, vagy amikor tojást kér, skorpiót ad neki? Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Érdekes dolog, hogy itt eddig a Szentlélekről semmilyen utalás nem volt, és talán furcsa is, hogy Jézus beszél egy ilyen úgymond fizikai adásnak a történetéről, és a végén azt mondja, hogy bátorít bennünket, hogy mi is zörgessünk, és mi is menjünk oda, és azt úgy beszél, minthogyha rögtön a Szentlélekről beszélt volna már a történetben is. Azt mondja, hogy mennyivel inkább ad atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Hogyha most újra végignézzük ezt a történetet, és magunkra próbáljuk egy kicsit értelmezni, akkor talán így szól, hogy ki az közületek, akinek van egy barátja, és elmegy hozzá éjfélkor, és ezt mondja neki, hogy barátom, nagy szükségben vagyok, segíts rajtam. De itt most nem kimondottan fizikai szükségről beszélek, hanem össze van törve, vagy valami olyan baja van, ami lelki jellegű. És akkor ott állok, és azt mondom, hogy hát mit tudok neked adni? Próbálok neki egy-két jó szót szólni, de tudom, hogy ez bőven kevés. És egyszer csak rájövök arra, hogy nincs mit elébe tegyek. Rájövök arra, hogy nem tudok neki segíteni. Nem tudok neki mit mondani. Nem tudom, hogy hányan éreznénk ezt a helyzetet, hogyha most oda jönne hozzánk valaki, és elmondana egy olyan mély lelki problémát, amihez azt mondanánk, hogy hát nem tudok. Tudok neki egy-két jó tanácsot adni, de már én is érzem, hogy igazából ez kevés. Nincs mit elébe tegyek. És talán sokszor az egyház a mai világban ilyen, hogy jönnek emberek problémákkal, küzdelmekkel, és nem tudunk nekik segíteni. Nincs mit elébe tegye. És itt a példázatban kenyérről van szó, és úgy látszik, hogy itt ebben a történetben legalábbis Jézus a Szentlélekről ugyanígy beszél. Ugyanígy beszél, mint ahogy a mi életünkhöz, fizikai életünkhöz mondhatjuk, hogy alapvető szükség a kenyér, ugyanígy mondhatnánk, hogy a mi lelki életünkhöz alapvető szükség a Szentléleknek a jelenléte. És nagyon érdekes, hogy nézzétek csak, nem volt kenyér. Miért nem volt kenyér? Azért nem volt kenyér, mert akkoriban az volt a szokás, egyszerűen azért, mert tönkrement a kenyér, csak annyit sütöttek, amennyi elég volt arra a napra. Mert teljesen fölösleges volt a következő napra félreteni, mert megposhat, tönkrement. Eszembe jut erről a mannának a története, amikor Izrael népe a pusztában kapta Istentől a mannát, és azt mondta Isten nekik, hogy figyeljetek, nem érdemes ebből félre rakni, mert holnapra tönkre megy, megkukacosodik, megposhat, nem tudtok vele mit kezdeni. Csak mára. És hogyha erre gondolunk, akkor talán mondhatjuk, hogy ez egy olyan üzenet, hogy a Szentlélekkel való betöltekezés, vagy megtelés, vagy az ővele való kapcsolat az nem olyan, hogy úgymond egy szent pillanatban, mondjuk akár az Isten tiszteleten, úgymond betöltekezünk, és oly sokat sütünk belőle, hogy utána egész hétre elegendő az, és szépen élhetjük a hívő életünket, hanem ez pontosan olyan, mint az akkori kenyér volt, hogy aznapra elegendő, de nap mint nap újra és újra kell betöltekeznünk Szentlélekkel. Nap mint nap újra és újra kell kérnünk az Atyát. És talán mondhatjuk, hogy magunkra is, meg az egyházra is, hogy ez hát bizony azért nem mindig így van. Hanem úgy van, hogy időnként átéljük a lélek megelevenítését, és aztán kelünk a világban, anélkül, hogy belennénk töltekezve Szentlélekkel. Járunk, kelünk a világban úgy, hogy csak világi módon éljük az életünket, És nyilván akkor minden problémánkat csak világi módon tudjuk megoldani. Amit meg nem tudunk, azért meg kérjük az atyát ilyenekre, hogy segítsen a tanulásban, meg több pénzünk helyen, stb. És közben pedig ott vagyunk a világban, és jönnek az emberek, és segítséget kérnek, és nem tudunk adni. Ebben a történetben azt látjuk, hogy nem volt mit elébe tegyem ez az ember, és mit tett? Elment az ő barátjához, és a zárt ajtón kopogtatott. Azt is tudni kell, hogy akkoriban az volt a szokás, hogy nyitva tartottak minden ajtót. Tehát nem volt ilyen bezárkózás, mint mostanában. És amikor nyitva volt egy embernek az ajtaja, az azt jelentette, hogy otthon van, bemehetsz, tulajdonképpen szabad a kommunikáció. De amikor valaki bezárta az ajtaját, az azt jelentette, hogy ne zavarj engem. Azt jelentette, hogy már lefeküdtem, vége a napnak. Csak nagyon-nagyon indokolt esetben lehetett kopogtatni. Például, hogyha valaki messziről jött, akkor ezt megtehette. De itt most nem erről van szó, hanem ez az ember segítséget kér, és abban reménykedik, hogy hát vannak a másiknak maradt még kenyere, mert ugye nem lehet azt úgy pontosan beosztani, hogy mindent mindig elfogyasztanak, és tett egy próbát. Mondhatnánk, hogy egy nagyon rizikós dolgot tett, vagy legalábbis olyat, ami nem volt éppen egyszerű. Bekopogtatott valakihez, aki már lefeküdt aludni. És ebből is látjuk a válaszból is, hogy igen, ez egy normális válasz lehetett. De ő annyira zörgetett, és annyira akart segíteni a másiknak, hogy míg végül azt mondja Jézus, hogy mondom nektek, ha nem is kelne fel, és nem is adna neki azért, mert barátja, tolakodása miatt fel fog kelni, és megadja neki, amire szüksége van. És utána pedig azt mondja, én is mondom nektek, kérjetek, és adatik, keressetek, és találtok. Miről szól ez a példázat? Mit akar nekünk mondani Jézus ezzel? Talán azt, hogy Istennél valami ilyen módon kell nekünk úgymond kuncsorognunk, vagy zörgetnünk, hogy, mint ahogy ez az ember, hogy hát, ha segít rajtunk. Hát pontosan az ellentétét mondja, ez egy olyan példázat, amiben a kontrasztot akar tenni Jézus, és azt mondja, hogy hát figyeljetek, hát hogyha még ti is gonosz létetekre, ti is, amikor valaki segítséget kér, és ilyen válaszokat tudtok adni, még ti is adtok, sőt, még a gyermekeiteknek is jó ajándékokat adtok, akkor mennyivel inkább az Isten? Úgy is mondhatnám, hogy itt nem az imádságnak a hosszúságára, nem az imádságnak az erőszakosságára akar Jézus utalni, hanem azt mondanám, hogy arról szól ez a példázat, hogy szenvedélyesen kérjük Istentől. Hogy legyen ez egy egyértelmű dolog számunkra, hogy szükségünk van a Szentlélekre, és hogy így fejezzük ki a mi hitünket Istennek. Még a múlt évben foglalkoztunk néhány dologgal, ami a gyülekezetnek a valódi minőségi jellemzője, és emlékeztek, talán ott van egy ilyen, hogy a szenvedélyes hitélet. Az a fajta hitélet, amikor az ember szenvedélyesen meggyőződésből éli az életét. És arra bátorít bennünket itt Isten igéje, hogy a Szentlélekért való ima, a szükségünknek az Isten felé való kifejeződése, az legyen szenvedélyes. Legyen olyan, hogy értsük azt, hogy most nagy bajba vagyunk, ha nem kapunk, ha nem tudjuk betölteni a mi szent kötelességünket, mint ahogy akkor szent kötelesség volt a vendéget vendégül látni. Nekünk az új szövetségben szent kötelességünk segíteni. De fontos dolog az, hogy ha látjátok itt, akkor itt, ha ezt a példázatot komolyan vesszük, akkor itt a szent lelket tulajdonképpen nem magunknak kérjük. Hát ez az ember ezeket a kenyereket nem magának kérte, hanem azért kérte, hogy tudjon segíteni másoknak. Hogy tudja továbbadni másoknak. Mint ahogy most nem is emlékszem, a múlt héten volt erről szó, amikor Jézus megtörte a kenyeret és továbbadta. Hogy azért kérjük, hogy mi tudjuk továbbadni. Úgy is mondhatjuk erről is, a Prokrisz csoporton beszélgettünk, egy példa volt, hogy valahogy olyan ez, mint egy római kút, hogy jön a víz, megtölti az egyik edényt, és amikor azt megtöltötte, akkor túlcsordul, és megtölti a másik edényt. És így tovább, hogy nekünk azért van szükségünk, Isten lelkére azért kell betöltekeznünk, hogy utána túlcsordulhasson belőlünk, és tudjunk másoknak adni. Erről szól ez a példázat, hogy szenvedélyesen kérjük, hogy vegyük észre, hogy Szentlélek nélkül nem tudjuk élni ezt az életet. Magamnak úgy fogalmaztam meg, és ezt próbálok mindig emlékeztetni magamat erre, és sokszor megfeledkezem róla, hogy otthonról kilépni ebbe a világba, úgy, hogy Isten lelkével meg vagyunk töltekezve, életveszélyes dolog. Hiszen ebben a világban olyan dolgok fognak történni velünk, amihez szükséges, hogy Isten lelke által feltöltekezve legyünk ott, és tudjunk adni, tudjunk jól reagálni. Ha ezt nem tesszük, ha ez nem lesz gyakorlatunk, hogy nap mint nap könyörgünk Isten lelkét, hogy töltsön be bennünket, mert Uram, magunktól nem tudunk semmit tenni ebben a világban, akkor csak olyan keresztények vagyunk, akik úgymond emberileg éljük az életünket. És kívülről annak látszunk, de a gyakorlatunkat, a valóságot tekintve pedig nem működik az életünk. Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy Isten lelke lakozást vesz a mi szívünkben, akkor, amikor megtérünk. És akkor ezzel rendben van. És szeretném mondani, hogy igen, ez így van, ezt írja Isten igéje, hogy amikor valaki megtér, akkor ő megkapja a léleknek az ajándékát, és Isten lelke beköltözik a szívedbe, és úgymond elhelyezkedik a te életedben, és onnantól kezdve, úgy legjobban talán a lelkiismeret működéséhez tudom hasonlítani, Isten lelke ott lesz, és bátorítani fog téged. Ezt nevezhetjük, hogyha biblikusan nézem, akkor ezt mondanám Szentlélek keresztségnek, vagy a Szentlélekbe való bemerítésnek. Erről beszél több helyen a Biblia, hogy igen, ez megtörténik. De azt is szeretném mondani, hogy, és lehet, hogy furcsán hangzik, hogy önmagában ez kevés. Nem erről beszél csak a Biblia. Nem arról beszél a Biblia, hogy egyszer a mi megtérésünkről betöltekeztünk lélekkel, és akkor rendben van az életünk. Majd mindjárt fogok egy-két példát mutatni erre, hogy a Biblia beszél arra, hogy bizony ahhoz, hogy valódi segítséget tudjunk adni, meg kell telnünk lélekkel. Két kifejezés van a Bibliában erről. Az egyik az, amikor lakozást vesz a szívedben a lélek, vagy úgymond, hogy bemerülsz a lélekbe, tehát első találkozás a lélekkel, és van egy másik, amikor meg megtelsz lélekkel. Ez a Szentlélekkel való megkeresztelés, ez egy esemény az életedben. Ez akkor történik, amikor megtértél. De a másik, az a tanítványok életében is többször történik, és újra megtelnek lélekkel. Pontosan azért, mert az ember nem képes arra, hogy folyamatosan lélekkel teljes állapotban élje az életét, hanem úgy is mondhatnánk, hogy eresztünk, vagy úgy is mondhatnám, hogy időnként megfáradunk, időnként egyszerűen nem figyelünk oda Istenre, és ez nem azt jelenti, hogy akkor istentelenül élünk, de valahol akkor a léleknek a jelenléte nincs benne úgy az életünkben. Az első ilyen példa a Bibliában, amit nagyon jól ismerünk, az a pünkösnek a példája, és nézzétek csak, hogy mit is mond Isten igéje, hogy miért fogják a tanítványok megkapni a Szent Lelket. Az apostolok cselekedete 1:8-ban azt mondja Jézus nekik, hogy ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szent Lélek. Azt látjuk, hogy Isten lelke, amikor betölt bennünket, és túlcsordul, és egyébként pünköstkor ez a két dolog ez egyszerre történt meg, hiszen akkor árad ki a lélek, és a tanítványok úgymond akkor kereszteltettek meg lélekkel, de rögtön túlcsordulásig betöltettek, és akkor ismerjük a történetet, hogy kimentek prédikálni, és olyan erővel prédikáltak, hogy megtértek 3000-en. Szeretném kérdezni tőled, hogy szükséged van-e a lélek erejére? Hogy válaszolj most önmagadban, hogy szükséged van-e arra, hogy a lélek erejével éljed az életedet, ugyanúgy, mint ahogy itt olvassuk a 2:4-ben, hogy mindnyájan, nézzétek, megteltek Szent Lélekkel. A megteltek az azt jelenti, hogy csordultig teltek lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a lélek adta nekik, hogy szóljanak. És utána ismerjük a történetet, hogy milyen eredménye volt ennek. Amikor megtelünk lélekkel, azt szeretném mondani, hogy ez egy olyan helyzet, amikor elveszítjük az önuralmunkat. Ez az egyetlen egy helyzet, amikor azt mondom, hogy ez szabad tenni. Amikor Isten lelke átveszi a teljes irányítást az életünk fölött, és nem emberi módon cselekszünk, hanem Isten lelke az, aki vezet bennünket. Amikor úgymond Isten lelke beköltözik a szívünkbe, az egy olyan dolog, hogy ő vezet, és döntéshelyzetben vagy, és egyszer azt mondja a lélek, hogy tedd ezt, és akkor dönthetsz, hogy teszed azt, vagy nem teszed. Hányszor volt olyan az életünkben, amikor Isten lelke mondott valamit, és nem azt tettük? Hát most tudom, hogy úgy kell föltenni a kérdést, hogy jól, ha úgy teszem föl, hogy van-e itt olyan valaki, akivel még ilyen sose történt, az jelentkezem, biztos senki nem fog jelentkezni. De azt hiszem, hogy nem csak azért, mert nem merünk jelentkezni, hanem hát talán sokszor átéltük, hogy Isten lelke szólt, és nem tettük. De amikor Isten lelke megtölt bennünket, és túl vagyunk csordulva, akkor ez nem merül föl ez a kérdés, hanem akkor egyszerűen erőt kapunk, és azzal a Szentléleknek az erejével tudunk szolgálni. De szeretném kérdezni, hogy itt miért is volt szükség a Szentlélekre ezeknek a tanítványoknak? Azért, hogy érezzék, hogy ők mennyire karizmatikusak? Nem azért, hanem azért, mert Istennek terve volt, és igen, mondhatjuk, hogy egy karizmatikus és egy nagyon erőteljes módon voltak ott, de azért, hogy szolgálhassanak. Ugyanebben a történetben azért van szükség a kenyérre, annak az embernek, hogy odaadhassa másoknak. Tehát az egyik ilyen példa a Bibliában erre a Szentlélekkel való megtöltekezésre az, amikor pünköstkor kitöltetett a lélek, és azt látjuk, hogy itt erőt kaptak. Aztán nézzük a következőt, ugyancsak Péterrel esik meg az apostolok cselekedetekben, a negyedik részben, a nyolcadik verset olvasom. Ekkor Péter, megtelve Szentlélekkel, így szólt hozzájuk. Népünk vezetői Izrael vénei. A Sanhedrin előtt prédikált ez a tanulatlan ember. És nézzétek csak, hát csak egyet kellett lapozni, és Péternek már újra meg kellett töltekezni lélekkel. Innen látjuk, hogy ez az esemény, ez nem egy olyan, ami egyszer történik. Ez az Efezusi levélben olvassuk a bátorítást, hogy teljetek meg lélekkel folyamatosan. Hogy folyamatosan teljetek meg lélekkel, mert szükségetek van rá. És itt mondhatnám azt, hogy Isten lelkével való megtelésre azért volt szükség, hogy bölcsessége legyen Péternek. Hiszen egy tanulatlan ember az ottani parlament előtt mondott egy beszédet. És utána a farizeusok csodálkoztak is, hogy egy ilyen írástudatlan és iskolázatlan ember hogyan tud így beszélni. Megint azt látjuk, hogy Isten lelke azáltal, hogy megtöltött bennünket, hogy betöltött, azáltal valami olyan történt, hogy mások felé tudott szolgálni. Az előbb azt láttuk, hogy azért volt szükség rá, hogy erőt kapjanak, most meg azt látjuk, hogy azért volt szükség rá, hogy bölcsességet kapjon. Szeretném kérdezni, hogy szükséged van-e bölcsességre? Szükséged van-e olyan Istentől való bölcsességre, ami meghaladja a te értelmedet? Mert le tudsz ülni, gondolkozni dolgokról, hogy jól alakítsad az életedet, de vannak olyan esetek, amikor ez kevés. Valamikor elég, és nem is zavarja Istent, hogyha ezt tesszük. Amikor úgymond valami stratégiát készítünk, de valamikor nem elég. És akkor az Isten lelke az, aki tovább tud minket vezetni, és ha nincs ott, akkor bölcstelen döntéseket fogunk hozni, bölcstelen dolgokat fogunk tenni. Aztán utána még ezen az oldalon vagyunk, és a negyedik rész 31. versét olvasom. Amint könyörögtek, megrendült az a hely, ahol együtt voltak, megteltek mindnyájan Szentlélekkel, és bátran hirdették az Isten igéjét. Ott volt, amikor Pétert és János szabadon bocsátották, és oda mentek a gyülekezethez, és a gyülekezet imádkozott, és könyörögtek, megrendült az a hely, mint ahogy a versben olvastuk, hogy valami földrengésszerű lehetett, de nézzétek, csak megrendült az a hely, együtt voltak, megteltek mindnyájan Szentlélekkel, pedig ezek már hívő emberek voltak, tehát nem arról van szó, hogy ott megtértek, és úgymond ott volt első találkozósak a lélekkel, de túlcsordultak, és mi történt? És bátran hirdették az Isten igéjét. Az történt, hogy bátran tudták hirdetni az Isten igéjét. Szeretném kérdezni, hogy tudod-e mindig bátran hirdetni az Isten igéjét minden helyzetben? Hogy így van-e az életed, vagy tapasztaltál olyat, amikor elbátortalanodtál, amikor úgy érezted, hogy most itt nem tudod, vagy azért, mert nem tudsz mit mondani, vagy azért, mert nem volt bátorságot, itt azért volt szükség bátorságra, mert itt arról volt szó, hogy kezdték kivégezni akarni, szépen mondva, az apostolokat. És hát azzal, hogy kiálltak és hirdették Isten igét, bizony az életüket kockáztatták. Hát mi itt most Európában messze nem kockáztatjuk az életünket, de bizonyos dolgokat azért kockára tudunk tenni. A munkahelyünket, esetleg az önérzetünket, vagy sok minden dolog lehet, amikor ezt nem tesszük. És azt látjuk, az látszik, hogy szükséges, hogy megteljünk lélekkel ahhoz, hogy bátorságot vegyünk. Szeretném kérdezni, hogy kinek van szüksége bátorságra. Istentől való bátorságra, nem az emberi bátorságra, mert most föl tudnánk itt biztos állítani magunkat egy torna rendbe, hogy ki mennyire bátor. És lehet, hogy vannak közöttünk bátrabbak, vannak kevésbé bátrak. De nem erről beszélek, hanem arról, amikor olyan bátorságot kapunk, hogy egy olyan szituációban, amikor azt mondhatnánk, hogy emberileg megoldhatatlan és emberileg nem vállalható, hogy azt mondod, hogy igen, ezt meglépem. És itt ez nem úgy van, hogy Isten lelke szól, és azt mondja, hogy te hát kicsit legyél bátrabb ebbe a szituba, és menjél be, és akkor gondolkozol, és azt mondod, hogy na jó, megpróbálom. Nem erről van szó. Amikor megtelik az életed lélekkel, akkor nem fogod ezt kérdezni. Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy hát ez egy őrült. Vagy ahogy mondták, hogy ezek részegek, vagy nem tudom, hogy mi van ott a pünköskor, nézték távolról a tanítványokat, és azt látták, hogy ezek nem teljesen normálisak. De ha Isten lelke által végzed, akkor olyan bátorsággal teszed, hogy hatalmas eredmény lesz. Aztán picit lapozunk, akkor a 9. rész 17. már csak 2 van az abcselben erről. 9.17-et olvasom. Anániás pedig elment és bement abba a házba, ahol Saul volt, rátette a kezét, és ezt mondta, atyám fia, Saul, az Úr küldött engem, az a Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, és azért küldött, hogy újra láss és megtelj szent lélekkel. Azt látjuk, hogy Pálnak az életéhez, ahhoz az új életéhez két dologra volt szüksége, hogy újra lássom, és hogy megteljem szent lélekkel. Gondoljatok csak bele, hogy micsoda állapotban volt Pál apostol. Vak volt. Ő volt a nagy farizeus, aki eddig úgymond az egyik nagy vezető ember volt, és megvakult. Hogy mekkora nagy szüksége volt neki arra, hogy lásson. Hogy mennyire nagy vágy lehetett benne, hogy hát ő szeretne látni. És nézzétek, hogy emellé teszi oda az ige, hogy újra lásson és megteljen szent lélekkel. Hogy ez ugyanannyira fontos. Képzeld el az életedet most anélkül, hogy látnál, hogy milyen lenne az életed. Hogyha nem látnál, mi változna meg? Az egész életed hirtelen felfordulna, és mondhatjuk, hogy jóval kevesebbet tudnál tenni. És mi úgy vagyunk, hogy megelégszünk ezzel a látással, de néha megfeledkezünk arról, hogy ahhoz, hogy valódi hívő életet élhessünk, és itt azt mondhatnám, hogy a hívő élethez, a Krisztust követő élethez szükséges, hogy megtelve legyünk lélekkel. És nem csak az, hogy úgymond találkozásunk legyen a lélekkel, és időnként meghalljuk a hangját, hanem hogy betöltekezzünk lélekkel újra és újra, és így éljük az életünket. Pálnak szüksége volt a látására, a fizikai látására, de ugyanennyire szüksége volt a lélekkel való mély kapcsolatra. És utána nem sokkal utána az abcselbe, de időben jóval később, amikor Pál elkezdi a szolgálatát, a következőt olvassuk a 13.9-ben, Saul pedig, akit Pálnak is hívnak, megtelve szent lélekkel, erősen ránézett, és így szólt. Te mindenféle csalással és gonoszsággal tele ember, te ördögfajzat, te minden igazság ellensége, nem szűnsz meg elferdíteni az Úr egyenes útjait. Most íme az Úr keze rajtad van, és vak leszel, nem látod a napot egy ideig. Erre hirtelen homály és sötétség szállt rá, és botorkálva keresett vezetőket. Amikor a helytartó látta a történteket, hitt elámulva az Úr tanításán. Itt volt Pál, amikor hirdette az evangéliumot, és ott volt az Elimás, a varázsló, és mindig keresztbe tett neki. És úgy mondhatnám, hogy szükség volt egy isteni megoldásra. Nem gondolom, hogy ez egy emberi megoldás lenne, hogy ott lenne a mi megoldásaink között, hogy ilyen módon egy másik ember felé megnyilatkozzunk, amikor azt mondja Pál, hogy erősen ránézett, és azt mondja, hogy te mindenféle csalás és gonoszsággal tele ember, te ördög fajzat. Amikor ilyen módon nyilvánulunk meg másik felé, nyilván azért, mert ő meg van kötözve. Ehhez egy isteni, egyértelmű vezetés kell. Azt látjuk tehát az apostolok cselekedeteiben, hogy ahhoz, hogy erőnk legyen, hogy igazi erőforrásunk legyen, ahhoz, hogy bölcsességünk legyen, ahhoz, hogy bátorságunk legyen, ahhoz, hogy a hívő életünket krisztusi módon tudjuk élni, ahhoz, hogy isteni megoldások birtokába legyünk, szükséges, hogy megteljünk újra és újra lélekkel. És ha ezt nem tesszük, akkor ne csodálkozzunk azon, hogy nyögvenyelősen megy a keresztény életünk. Ne csodálkozzunk azon, hogy nem tudunk segíteni, és amikor kopogtat a barátunk, aki bejön éjfélkor, akkor azt tudjuk mondani, hogy már kifogytunk. Kifogytunk a Szentlélekből, mára már elfogyott. És nem tudunk mit mondani. De ha arra vágyunk, és azt szeretnénk, amire itt az Úr Jézus bátorít bennünket, hogy mi is tudjunk adni, és ne az legyen az utolsó gondolat, hogy nincs mit elébe tegyek, hanem tudjak vinni segítséget, akkor egy dolgot kell tennünk, újra és újra zörgetni azért, hogy Isten töltsön be bennünket, és hogy kapjunk szent lelket, nem magunknak, hanem azért, hogy továbbadjuk. Isten igéje még néhány dolgot mond arról, hogy hogyan tudunk mi szent lélekkel teljes életet élni. Csak néhányat szeretnék ebből mondani. Az egyiket az Efezusi levélnél olvassuk, a negyedik résznek a 30. versét fogom olvasni. Ott ez van, hogy ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét, aki által el vagytok pecsételve a megváltás napjára. Úgy látszik, hogy meg tudjuk szomorítani. Úgy is mondhatnám, hogy a mi bűneink, a mi tisztátalanságunk az akadálya lehet, hogy megteljünk lélekkel. Fontos, hogy törekedjünk teljes szívünkre, szenvedélyesen törekedjünk arra, hogy tisztá legyen az életünk. Mert akkor leszünk csak alkalmasak. Azt hozzáteszem, hogy itt konkrétan a bomlasztó beszéddel kapcsolatban mondja ezt. Úgy látszik, hogy ez talán különösen olyan, ami zavarja Istennek a lelkét. Amikor a mi szánkon a keserűség, vagy a másoknak a kritizálása, vagy a, úgymond, a más felé való olyan üzenet továbbadása, ami tudjuk, hogy utána valami bomlasztót fog tenni. Azt mondja Isten ígéri, ezt ne tegyük, hanem szenvedélyesen törekedjünk arra, hogy tiszták legyünk. Ez nem azt jelenti, hogy tudunk tökéletesek lenni és perfektek lenni, de azt jelenti, hogy Isten várja tőlünk és kéri, hogy legyünk tiszták, hogy törekedjünk a tisztaságra, törekedjünk a mi bűneinknek az letevésére. És most, amikor itt vagyunk és jövünk Krisztushoz, az imaházba, akkor ez mindig ott legyen bennünk, hogy azért is jövök, hogy most mindent, amit a héten volt, azt letegyem az Úr elé. És bocsánatot kérek, ez nem helyettesíti a nap, mint nap az Úrhoz való odamenetelünket, de mégis hétről hétre figyelmeztet bennünket, hogy szükségünk van a megtisztulásra, a tisztaságra. Aztán a János evangéliumából szeretnék egy gondolatot olvasni, ami szintén a lélekkel való megtelés, betöltekezésnek egy elengedhetetlen része. A János evangéliuma 14-15-öt fogom olvasni. Azt mondja Jézus, ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. Én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Az igazság lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri, ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz. Mit mond itt Jézus? Azt mondja, hogy fogom küldeni a pártfogót. Mi nagyjából innen emlékszünk rá, de előtte mit mond? Hogy? Azt mondja, ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. Azt mondja Jézus, hogy ha engedelmesek lesztek, akkor küldeni fogom nektek a szent lelket, és nézzétek, azt mondja, nálatok lakik, sőt bennetek lesz, itt is talán érződik az, hogy itt azért van, azt mondja, sőt, bennetek lesz. Úgy mondhatnám, hogy igen, Isten lelkével kapcsolatba kerültek a megtérésnél, de ahhoz, hogy megteljetek, ahhoz újra és újra ott kell lenni, kérni kell, és tisztán kell tartani az életünket, és engedelmesek kell lennünk. Ha nem tudunk engedelmesek lenni, hiába próbálkozunk. Akkor csak nyögvenyelős keresztény életünk lehet. És aztán ugyancsak a János evangéliumban a 7. rész 37. versét olvasom. Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott, ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Ezt pedig a lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni, mert még nem adatott a lélek, mivel Jézus még nem dicsőült meg. Mit mond itt az ige, hogy mi kell, hogy legyen? Szomjúság. Azt mondanám, hogy ez az a szenvedély. Ez az a szenvedély, amiről Jézus beszél ebben a példázatban is, hogy ne úgy legyünk a Szentlélekkel való betöltekezésnél, hogy az is egy része a keresztény életnek, és időnként szükség van rá, és majd valamikor imádkozni is fogok érte. Ez nem a szomjúság. Én is vagyok úgy, hogy szeretem a kólát például, tudom, hogy rontja a fogakat, ezért ritkán iszom, de tudom, hogy majd, de jó lesz, majd holnap iszok egy jéghideg kólát. Ez nem azt jelenti, hogy szomjazom. A szomjúság azt jelenti, hogy már úgy vagyok, hogy kiszáradtam szinte, és vágyakozom, hogy most valami folyadékot kapjak, mert különben elvész az életem. És azt mondja Jézus itt, egyébként az ünnepnek a nagy napján, amikor ott volt a zsidó, sok zsidó ember, és szomjúhoztak arra, hogy az Istennel való közösségük, az visszaálljon a régire, ugyanis amikor Jézus itt járt, akkor már Isten jelenléte elhagyta a templomot, és úgymond csinálták a dolgokat, de igazából nem tapasztalták Isten jelenlétét, és mindig azzal a reménnyel voltak ott, hogy hát ha most meglátogat Isten. És azt mondja Jézus, hogy aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. És itt nem kell nagyon gondolkoznunk, hogy kiről mondja ezt, miről mondja ezt az ige, hiszen rögtön ott van, hogy ezt pedig a lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni. És akik megkapják, azoknak a belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Hát ezt nem tudjuk mondani, hogy ez állandóan ezt éljük. Nem tudjuk mondani, hogy az elmúlt héten így éltük az életünket, hogy csak úgy ömlött belőlünk az élő víz folyamai, hanem mondhatjuk, hogy igen, átéltünk ilyet. Csak az Úr arra bátorít bennünket, hogy hát ez erről szól a te életed. Amikor, főleg amikor valaki segítséget kell, erre van szükséged, hogy élő víz folyamai ömöljenek belőled. Ezért mondhatnám, hogy mit kell ahhoz tennünk, hogy Isten lelkével betöltekezzünk, hogy megteljünk. Azt mondja Isten igéje, hogy tisztán tartsuk az életünket, hogy engedelmesen járjunk, hogy szomjúság legyen bennünk, hogy szenvedélyesen várjuk az Istennek a jelenlétét és a léleknek a kiáradását az életünkbe, és nem utolsó sorban, arra bátorít bennünket itt Isten igéje, hogy kérjük. Azt mondja Jézus, hogy én is azt mondom nektek, kérjetek és adatik. Keressetek és találtok. Zörgessetek és megnyittatik nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak megnyittatik. És ezt most itt kimondottam, Isten lelkéről mondja az Úr Jézus. Amikor ezt a négy dolgot néztem, hogy tisztaság, engedelmesség, szomjúság, kérés, és így gondolkoztam, eszembe jutott az udvarlás, amikor egy férfiú udvarol egy hölgynek, akit szeretne meghódítani, szeretné elvenni feleségül. Akkor ugyanezeket teszi, nézzétek meg. Tisztán akarja tartani az életét nyilván, szeretné, a legjobb öltönyét veszi föl, a sokkal jobban néz ki, mint általában. Amikor ezt teszi, akkor mondhatnám azt, hogy engedelmességben jár, igyekszik tényleg úgy élni az életét, hogy tetszem annak a hölgynek. Aztán ott van az életében a szomjúság, arra, hogy találkozhasson vele, és minden erről szól számára. És nézzétek meg, hogy egy ilyen világi dologban micsoda szomjúság, micsoda szenvedély tud benne lenni. És amikor az Isten és az ember közötti kapcsolatról van szó, akkor igen, a Biblia sokszor említi ezt a párhuzamot, hogy ugyanilyen kapcsolatba kell lennünk nekünk Istennel. Nem olyan értelemben mondom ezt, hogy szerelmesnek kell lennünk Istenben, a szónak ebben a magyar értelmében, hanem abban, hogy ugyanilyen mély vágyakozás kell, hogy legyen, a Szentlélekkel való kapcsolatra, hogy általa élhessük az életünket. Az egyház, mint emberi szervezet nem tud segíteni. Csak Szentlélekkel teljes egyház tud segíteni. És mi is itt Szombathelyen, a gyülekezetünk, csak akkor tudunk úgymond még többet adni ennek a városnak, hogyha a lélekkel teljes életet élünk. Az Efezusi levélben ezt olvassuk: ne részegeskedjetek, mert a borra a léhaság jár együtt, hanem teljetek meg lélekkel. Látjuk azt, hogy erre bátorít bennünket Isten igéje, hogy nap mint nap teljük meg lélekkel. A világ szükségben van. Ez biztosan mindannyian látjátok, hogy annyi szükség van. Nekünk kell adni. Jézus erre hívott el minket. Ezért mondta ezt a példázatot, hogy jönni fog a te barátod, és azt fogja mondani, hogy szeretne 3 darab kenyeret kérni. Nekünk kell adni. De Isten lelke nélkül csak azt tudjuk mondani, hogy nincs elébe mit tegyek. Nem tudok mit tenni elébe. Ezért fontos, hogy kérjük Istent, hogy töltsön be bennünket lélekkel. És amikor pünkösd van, akkor nem azért van ez az ünnep, hogy évente egyszer ezt megtegyük. Nem azért, nem arról szól ez a mai igehirdetés, hogy most pünkösd van, tehát ma imádkozni fogunk a Szentlélekkel, és azért, hogy megtöltsön bennünket, hanem évente egyszer ez egy nagy felkiáltójel az életedben, hogyha az Isten lelke nélkül éled az életedet, ha nem tapasztalod azt, hogy megtelnél lélekkel, akkor igazából nagyon úgymond apró módon teszed mindazt, ami a te feladatod. És arra van a pünköst, hogy ezt a szomjúságot, ezt kicsit felfrissítsük magunkban, és lássuk, hogy micsoda lehetőségek vannak. Lássuk, hogy Isten lelke erőforrást ad, bölcsességet ad, bátorságot ad, a hívő életnek a valóságát adja, és megoldást ad az életed sok-sok területén. Erre hív bennünket ma Isten igéje. És szeretném, hogyha most imádkoznánk, és szeretném, hogyha most mindenki kifejezné Isten felé, hogy igen, Uram, vágyom arra, hogy a te lelked betöltsön engem. Vágyom arra, hogy nem csak arra, hogy valami módon így hívőként eléldegéljek ebben a világban, hanem vágyom arra, amit olvastunk, hogy megteljek lélekkel. Vágyom arra, hogy túl csorduljon belőlem Istennek a lelke, mert így szeretném élni az életemet. Szeretném, hogyha most ketten-hárman összefordulva imádkoznánk, hogy mindenki tudjon imádkozni, és semmi másért nem imádkoznánk most, hanem csak azokért az emberekért, akik esetleg most oda hív a lélek elénk hozza, akik kérnek tőlünk, akik tudjuk, hogy tudnánk nekik adni valamit, de nincs mit, őket odavinnénk az Isten elé, odavinnénk a mi nyomorúságunkat, és kiáltanánk szenvedélyesen, szomjasan azért, hogy Istenem, töltsél be bennünket a te lelkeddel. Kérlek most bennetek, hogy így imádkozzunk, és közben pedig a zenészeket kérlek, hogy gyertek majd előre, és utána majd egy éneket fogunk énekelni. De most ketten-hárman forduljunk össze, és így legyen most egy ideje az imádságnak, és majd a végén én szeretném befejezni egy imádsággal. Imádkozzunk most azért, hogy Isten lelke betöltse a mi életünket. Úr Jézus, köszönjük neked! Köszönjük neked azt, hogy annyi barátot adtál mellénk. Köszönjük, hogy annyi ismerősünk van, és annyi ember van, akivel kapcsolatban lehetünk. Köszönjük, Uram, hogy értelmet adtál az életünknek. Köszönjük azt, hogy nem azért vagyunk most itt, hogy mi jól érezzük magunkat, hanem valódi értelmet adtál, valódi feladatot adtál. És Uram, oly sokszor látjuk ezt. És Uram, tudjuk azt, hogy mi nem tudunk semmit adni. Nincs mit az embereknek elébe tenni. Uram, ezért hívunk most téged, és kérünk, hogy küld a te szent lelkedet, töltsél be bennünket, vágyakozunk, hogy megteljen a mi életünk, az egész lelkünk, az egész valónk a te lelkeddel. Uram, vágyakozunk arra, hogy a te lelked túlcsorduljon belőlünk, és így tudjunk másokat bátorítani, másokat felemelni. Uram, szomjazunk a te lelked után, szomjazunk azután az élet után, ami tőled való. a te jelenléted után. Hívunk most téged, hogy jöjj, töltsd be bennünket, és Uram, segíts, hogy ez a szomjúság mindig ott legyen a mi életünkben, hogy nap mint nap meg tudjunk telni lélekkel, és így élhessük az életünket. Így hívunk most téged, Uram. Amen. Gyertek, álljunk föl az Úr előtt most.